Kegyelem néktek és békesség Istentől, a mi atyánktól, és a mi Urunktól, Jézus Krisztustól. Amen. Hallgassátok meg, szeretett testvéreim, az igehirdetés alapigéjét, amit megírva találjuk Jeremiás próféta könyvében a 17. rész 5. versétől a következőképpen. Ezt mondja az Úr: átkozott az a férfi, aki emberben bízik, és testi erőre támaszkodik. Az Úrtól pedig elfordul a szíve. Olyan lesz, mint bokor a pusztában, nem remélheti, hogy eljön valami jó. Ott tengődik kövek közt a pusztában, a szikes, lakatlan földön. De áldott az a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úr a bizodalma, mert olyan lesz, mint a víz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üde zöld marad. Száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcseit. Amen. Keresztény gyülekezet, szeretett testvéreim a Jézus Krisztusban, ahogy hallottátok, ma a Teremtés hete kezdődik egyházunkban, számos felekezet ünnepli ezt, hétközben is lehetnek alkalmak iskolákban, gyülekezetekben. Ennek a mottónak a jegyében, amit a plakáton láthattok is, hála és felelősség. És ez a kismadár is a kézen, ahogy megül, utal arra, hogy az ember és a természet, a teremtett világ mennyire összetartozik, de jelképesen talán ez a kéz, mint számos egyéb illusztráción, Isten kezét is jelképezheti, mondván, hogy Isten kezében vagyunk mindannyian, a teremtettség, a teremtett világ, minden élő, minden állat, és leginkább az ember, a teremtés koronája. Hála és felelősség. Hála Isten gondoskodó szeretetéért, ami a szívünkben lehet, és ezért mi keresztény emberek nem egyszerűen csak természetvédelemről, vagy környezetvédelemről beszélünk, hanem tudatosan teremtésvédelemről, mondván, hogy mi azt valljuk a Szentírás és hitünk alapján, hogy a világot Isten teremtette, mindent, ami a földön és az égen van, az ő jóságából jött létre, és Isten az emberre bízta a felelősségteljes gondoskodást, annak az úgynevezett kultúrparancsnak a jegyében, hogy szaporodjatok, sokasodjatok, műveljétek, hajtsátok uralmatok alá a földet, amely kultúrparancsot sokszor félreértette az ember, és az uralom aláhajtást kizsigerelésnek, felelőtlen bánásmódnak tekintette. Pedig ez éppen, hogy gondoskodással, az Isten eszközeként való felelősségteljes bánásmóddal, őrzéssel kell, hogy együtt lenni, együtt járjon védelemmel, ezért beszélünk teremtésvédelemről. Hála és felelősség. Felelősségről pedig azért kell szólnunk, mert nem mindegy, hogy hogyan bánunk a ránk bízott javakkal, különösen is annak a veszélyeztetettségnek és fenyegetettségnek az árnyékában, amelyről oly sokat hallunk a hírekben, olvashatunk nap mint nap. Nagy kérdés, hogy mit tehetnek a politikusok egy-egy klímacsúcson, mit tehetnek a szakemberek, mit tehetnek az átlag emberek, de főképpen most ez a mi feladatunk, hogy megkérdezzük önmagunkat, mit tehet az egyház. Mit tehetünk mi keresztjének? Ezért beszélünk ökoteológiáról. Tetessék megijedni, hogy ez valami divatos kifejezés. Az ökoteológia igenis a Szentírásban gyökerezik, az előbb említett felismerésből fakad, hogy Isten bízta ránk a földet, és teológiai megalapozottsága kell, hogy legyen annak, hogy mi vigyázunk, gondosan vigyázunk a ránk bízott javakra. És ezért a gyakorlatban is öko gyülekezeteket is szeretnénk alapítani. Ez nagyon egyszerűen azt jelenti, hogy a gyülekezetek igenis figyeljenek az ökológiai szempontokra, és minden más közösségben figyeljenek erre. Nem mindegy, ilyen banális apró példákat mondok, nem mindegy, hogy milyen papírt használnak, hogy mennyi műanyagot dobálnak el, hogy mennyit fogyasztanak, hogy mennyire gondoskodnak a teremtett világ védelméről, vagy pedig mondják azt, hogy mindegy, dobáljuk ki mindent, ahogy van, majd elviszi a kukás, elviszi a szemetes, aztán utánunk az özönvíz. talán a szószoros értelmében utánunk az özönvíz. Felelősségünk van. A Deuteronomium, Mózes 5. könyve nagyon határozottan két lehetőséget állít egy alternatíva keretében. Ember, eléd adtam a jót és a rosszat, az áldást és az átkot, válaszd az áldást. Ez a példa is a Jeremiás könyvéből, ami mai igénk, az áldás és az átok közötti választást tárja az ember elé, amikor két típusú magatartásról, két emberről beszél. Kemény szavakkal illeti, és átkozottnak mondja azt az embert, aki önmagában vagy a másik emberben bízik, aki a testi erőt akarja érvényesíteni, és akinek elszakad, elfordul a lelke Istentől. Olyan ez az ember, mondja Jeremiás, mint bokor a pusztában, amely pusztulásra van ítélve. Maga puszta és a pusztulás is egytőről fakad. Ha ma írná Jeremiás, akkor talán más képeket használna, esetleg az Antarktisz olvadó jéghegyeire utalna, amelyekről nem lehet megrendülés nélkül olvasni, vagy nem lehet megrendülés nélkül nézni olyan képet, mint amit nemrég láthattunk az interneten, Grönlandon készítette a fotós, a szánhúzó kutyák vízben gázoltak, a globális fölmelegedés a Grönlandon is tapasztalható nagy meleg miatt nem havon vagy jégen, hanem vízben gázoltak. Megrendítő kép. De ugyanilyen megrendítő az a kép, amikor a csendes óceánban irdatlan mennyiségű műanyag hegyeket látni, sodortatva a vízben az eszeveszetten sok PET-palack bedobálása miatt. Nem akartam hinni a szememnek, amikor olvastam, hogy percenként 7 millió PET-palackot dobnak a szemétbe a világszerte. Ilyen apróságokon is múlik, amikor mi jókedvűen megvásároljuk a vizet palackokban, aztán dobjuk el a palackot, lesz, ami lesz, utálunk az özönvíz, ahelyett, hogy örülnénk annak, hogy Magyarországon, szemben a világ számos tájával megnyithatjuk a vízcsapot, ahonnan egészséges víz folyik, és nem kell 10 kilométereket, 100 kilométereket gyalogolni egy-egy kisgyermeknek annak érdekében, hogy vizet cipeljen haza, hogy meg tudjon élni a család, és meg tudjanak mosdatni egy kisbabát, hogy meg tudják itatni a beteg nagymamát. Gondoljunk ilyen apróságokra, hogy mivel lehet nekünk valami kicsit legalább tenni annak érdekében, hogy a ránk bízott, az Isten és emberek által ránk bízott természetre jobban vigyázzunk. Átkozott az az ember, aki a saját erejében bízik, elszakad az Istentől, és az erőt akarja érvényesíteni. Ezzel szemben, mert milyen jó, hogy Isten Jeremiástál nem csak átokról beszél, hanem áldásról is, és Isten jósága általában az áldásban manifesztálódik, nos, ezzel szemben azt mondja Jeremiás, áldott az az ember, aki az Úrban bízik, és itt is egy szép természeti képet használ, mert ő olyan, mint a folyóvíz mellé ültetett fa, amely a folyóig ereszti gyökereit, és nem fél, ha eljön a hőség, lombja üdezöld marad, száraz esztendőben sincs gondja, szüntelenül termi gyümölcseit. A folyóvíz mellé ültetett fa, amely tudja, hogy hova lehet a gyökereket ereszteni, mert megkapja, eléri a táplálékot, és tudja az egészséges nedveket szívni annak érdekében, hogy növekedjen és gyümölcstermő legyen. A gyümölcstermés a mi emberi életünkben is, átvitt értelemben is mindig fontos, keresztény életben, de tudományos, művészeti területen is, hogy tudunk-e olyan gyümölcsöket termelni és mások gazdagítására átadni, amely a mi feladatunk és lehetőségünk, amellyel megint csak Isten teremtő csodáinak részesei lehetünk. De a folyóvíz mellé ültetett fa képe nem egyszerűen csak egy természetből vett kép, hanem, megint mondom, ökoteológiai tartalmú, mert Isten van az ökológia mögött, Jeremiás ugyanis ökoteológiát művel, amikor ha visszalapozunk néhány lapot a könyvben, a második fejezetig, akkor ott azt olvasjuk Jeremiásnál, Isten ezt mondja, engem a folyóvíz forrását elhagytak, hogy víztartókat váljanak, repedezett falu víztartókat, amelyek nem tartják a vizet. A forrás helyett vacak, repedezett falu víztartókban bízik az ember. A forrás pedig felbúzog újra, és táplálja újra Isten csodája a vizet, a repedezett falu víztartókból elfolyik minden, és a modern ember mégis a forrás helyett a repedezett falu víztartókhoz fordul. Miért teszi ezt? Miért hagyja el az ember a forrást? Az Isten forrást? Miért nem érzi az ember ezt az Isten szomjúságot, ezt az egzisztenciális vágyódást Isten felé? És ezért ismét mondom, nem természetvédelem, nem környezetvédelem, hanem teremtésvédelem, mert akkor tudunk a környezetre és egyáltalán a természetre, ránk bízott élővilágra, állatra, növényre, emberre vigyázni, hogyha tudatosítjuk azt, hogy Istennek tartozunk felelősséggel. Divatosan szoktuk mondani, hogy nem nagyszüleinktől örököltük a földet, hanem unokáinktól kaptuk kölcsön. Ez szépen hangzik, és emberileg igaz is, de sokkal többről van szó. Nem csak unokáinktól, hanem az Úristentől kaptuk kölcsön. Nem csak az unokáinknak kell egykor számot adni, ha lesznek egyáltalán unokáink, és ha lesz még egyáltalán világ, ahol az unokák felnőnek, nem csak nekik kell majd számot adnunk, hanem a Teremtő Istennek, hogy mit tettünk a ránk bízott világgal, hogyan, bibliai szóval, hogyan sáfárkodtunk, vagy hogyan éltük fel a ránk bízottakat, és okoztunk pusztulást. Ferenc pápa a Laudato Si híres enciklikájában ökológiai megtérésről beszél. Ez sem egy divatos kifejezés, ne tessék megijedni, hanem ez is a Bibliában gyökerezik. Jeremiás 2-ben, amit az előbb olvastam föl, hogy az ember elhagyja a folyóvíz forrását, az Istent, és helyette repedezett falu víztartóból próbál valamit kiszivattyúzni, de mind hiába, ezért vissza kell térni a forráshoz, Istenhez. Ez a megtérés, és ilyen értelemben ökológiai megtérés. És ne tessék szembeállítani Ferenc pápát és Benedek pápát, mint gyakran teszik a politikusok meg a sajtó emberei, mert Ferenc pápa ebben az enciklikájában előttjére Benedek pápára hivatkozik, 16. Benedek ezt írja egy helyen, egy homiliájában. A külső sivatagok azért sokasodnak a világban, mert a belső sivatagok is olyan hatalmassá váltak. Gyönyörű mondat. Keserűen igaz mondat. Azért van az elsivatagosodás, gondoljunk a Szaharára és annak mindenféle következményére, egészen a menekültválságig menően. Afrika elsivatagosodása talán azért van, mert az ember lelke is elsivatagosodik. És itt elsősorban nem az afrikai ember lelke sivatagosodik el. Én járhattam ott és láttam, hogy ott igenis, nagyon is gazdag, lelki életet élnek az emberek, az európai ember lelke sivatagosodik el, amely kihasználta, kiszipolyozta Afrikát, kihasználta, kiszipolyozta Ázsiát, kihasználta, kiszipolyozta Dél-Amerikát, és lassan feléli saját tartalékait is Európában. Ezért van szükség ökológiai megtérésre, és ezért kell Benedek pápa nyomán azt mondani, hogy a külső sivatagosodás elkerülése érdekében a belső sivatagosodást kell felszámolni, úgyhogy visszatérünk a folyóvíz forrásához, Jeremiás 2. De folytatva a pápai enciklikát, most már valóban Ferenc pápát, a Laudato Si-ban azt írja, belső és mély megtérésre van szükség. Sajnos sok keresztény, írja Ferenc pápa, sajnos sok keresztény, aki elkötelezett az imában, úgy véli, realista, pragmatikus ember, valójában semmit sem törődik a környezettel annak védelmében. Nem elég az ima, mondja a pápa. Még a pápa is ezt mondja, nem elég az ima, hanem törődnünk kell a környezetünkkel. A teremtett világ, a ránk bízott teremtett világ megőrzésével. És Ferenc pápa még névrokonát vagy elődjét, Ferencet, Assisi Ferencet is idézi, ragyogó példaként állítja a mai ember felé, mert Assisi Ferenc volt az, mondja Ferenc pápa, aki a természettel ápolt egészséges kapcsolatot, és teljes értékben tudta megmutatni a megtérés dimenzióit. Egység a természettel és egység Istennel a megtérésben. És vissza Jeremiáshoz, áldott a férfi, aki az Úrban bízik, akinek az Úrban van bizodalma. Etimológiailag a bizalom szó összefügg a biztonsággal. Abban bízunk, aki mellett biztonságban érzem magam. Ez a madár ösztönösen is bízik ebben az emberben, akinek a kezén megül, mert tudja, hogy nem fogja kitépni a szárnyát, vagy nem fog benne valamiféle csúfságot tenni, és megül bizalommal az embernek az ujján. És az ember is megülhet az Istennek a tenyerén, belesimulhat az Isten tenyerébe, mert ott talál biztonságot, és ezért ő benne bízik. Nagyon szeretem Ernst Barlach szobrászművész kis plasztikáját, amint egy gyermek, és ez a keresztelőhöz is szép illusztráció, amint egy gyermek belesimul egy nagy tenyérbe, Isten kezébe. Maja próbálta az én kezemet ellökni, de az Isten kezét nem tudja ellökni. Én se hagytam magam. De az Isten egészen biztos, az ő áldó kezét ott hagyja, és belesimulhat minden gyermek és minden felnőtt Isten tenyerébe. Ott biztonságot talál, és ezért bízik benne. Mi jelenti számunkra a biztonságot? Jeremiáshoz visszatérve, emberi eszközök? Mondhatjuk azt, hogy fegyverek, kamerarendszerek, lakatok, vagy pedig Isten oltalma? És miben bízunk? Emberben vagy Istenben? Luthert idézzük sokat a 10 parancsolat magyarázatában. Istent kell mindennél jobban félni, szeretni, és csak benne bízni. És ha Istenben bízom, akkor emberekben is bízni fogok, hiszen elszáll a félelmem, a bizalmatlanságom, a rettegésem, az ismeretlentől, a mástól, a gyanústól, és Isten ébreszti bennem a bizalmat, hiszen tudom, hogyha hiszek Istenben, biztonságban maradok. Kedves ifjúsági énekünk, Atyám két kezedben, csak ott nyugatom. Maradjunk az Atya két kezében. És végül hadd utaljak Erich Fromm, filozófus, teológus művére, Haben oder Sein, angolul to have or to be. Választanunk kell a birtoklás és a létezés között. A birtoklást választó ember mindent be akar kebelezni, írja Fromm, szószoros értelmében el akarja fogyasztani a világot, felélni a tartalékokat. Az Istenben bizakodó ember viszont a létezésnek az embere. Két példát hoz rá Fromm Ószövetségből, az egyik Ábrahám, a másik Mózes. Ábrahám azért a létezés példája szemben a birtoklással, mert ott tudta hagyni a hazáját, Mezopotámiát, le tudott mondani a biztonságról, ami addig talán jellemezte őt, és elindult az Isten szava nyomán. Csak a létezés embere tudott már lenni. De ugyanígy Mózes, amikor kivezette a népét Egyiptomból, akkor azzal a kísértéssel szembesült, mert ezzel szembesítették őt a közösség tagjai, hogy Egyiptomban bezzeg ott voltak a húsos fazekok, ott volt legalább mit enniük, igaz, hogy rabszolgák voltak, de volt legalább enniük, és fogyasztani tudtak. Mózes azonban azt mondja, mert Istentől ezt tanulta, hogy ne a birtoklás, a fogyasztás emberei legyenek, hanem a létezés emberei, és Isten, amikor megmutatta magát nekik, akkor mit mondott? Vagyok, aki vagyok. Vagyis Isten nem a birtoklás Istene, hanem a létezés Istene. És Jézus is erre utal, amikor így mutatkozik be, hogy én vagyok, mondja újra és újra metaforákkal önmagára, vagy amikor azt mondja Jézus, mit ér az embernek, ha az egész világot megnyeri, lelkében pedig kárt vall. Tanuljunk ezért Jézustól, tanuljunk a hegyi beszédből. Olyan szép volt ez az oltári ige, az mai vasárnap evangéliuma, az aggodalmaskodás nélküli életről, hogy a mezők liliumait és az ég madarait tekinthetjük példának. Ők nem birtokolnak semmit, de léteznek a maguk pompájában. Luther erről nagyon szépen tanított, és ezt hadd olvassam még befejezésül, tudom, hogy hosszú voltam, de ezt az idézetet még hallgassátok meg. A Jer örvendjünk keresztjének című könyvben ezt olvassuk Luthernál, erről az evangéliumról, a mezők liliumai és az ég madarai kapcsán ezt írja. Krisztus Urunk példát állít elénk, hogy tanuljunk aggodalmaskodást nélkül bízni Istenben. Mert hiszen a madárkák megszégyenítésünkre röpködnek szemünk előtt, hogy kalaplevéve ezt kellene mondanunk nekik, kedves doktor úr, mondja dr. Luther Márton a madárnak, kedves doktor úr, be kell vallanom így kalaplevéve, hogy te többet tudsz, mint én. Gond nélkül alszod át kisfészkedben az éjszakát, reggel újra felkelsz és boldogan örvendezel jó dolgodban, rátelepszel a kisvirágra és dicséretet énekelve adsz hálát Istennek. Azután élelmed után látsz és meg is találod. Szégyen rám, vén bolondra, hogy nem ugyanezt teszem, holott annyi okom volna rá. Ha a madár, folytatja Luther, le tudja tenni gondját, és úgy viselkedik, mint egy eleven szent, holott se szántóföldje, se pajtája, se pénztára, se pincéje, és mégis jókedvű énekkel dicséri az Urat, mert tudja, hogy van valaki, aki gondját viseli, ami mennyei atyánk. És mi miért nem teszünk ugyanígy? Kiknek pedig az a kiváltságunk, hogy dolgozhatunk, földet művelhetünk, betakaríthatunk, szükségletünkre tartalékolhatunk, mégis gondok közepette élünk, szégyenletes gondjaink közepette. Szeretett testvéreim, az idei teremtés hete biztasson minket arra, hogy Istenre tudjunk, merjünk hagyatkozni, saját gondjainkat is rá tudjuk bízni, a világ, teremtett világunk sok-sok gondját is rá tudjuk bízni, és hiszek abban, hogy az ő kezében maradunk. Amen. Imádkozzunk. Köszönjük neked, Jézus Krisztusunk, hogy ezt az evangéliumot hirdeted, hogy aggodalmaskodás nélküli élettel kell élnünk. Mégis annyiszor aggódunk, félünk, rettegünk a teremtett világot, a környezetet, meg annyi emberi bűnt, saját bűneinket is látva és tapasztalva. Vedd el most mégis a mi rettegésünket, és add nekünk a bizalmat, hiszen nálad találunk biztonságot. Add, hogy ezt az örömhírt ne tartsuk meg magunknak, hanem tovább is tudjuk adni, hiszen te arra vársz, hogy mi tanítványaid legyünk, akik az országod elközeletét hirdetjük. Amen.